Rebrief. Reklám, marketing, média felelősen a Mediátor szakértőivel.
Köszönünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari reklámszakmai műsora Tóth Györggyel, a Mediátor PR vezetőjével
és Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával a stúdióban.
Lesz vendégünk is ma, de előtte vannak izgalmas témáink. Az OTP folytatja a szlemelést, Slam Challenge-et mutat be a Socialben, lehet ezt így is integrált kampány részeként. Visszatér a Nissan volánja mögött majdnem Gangsta Zoli, ugye nekik volt egy ilyen nagy hullámokat vető kampányaktivitásuk szintén a Nissannal, ezután volt egy kis csönd Zoli és a Nissan házatájáról, és most megérkezik újra Zoli, meglátjuk, hogy mivel provokál, ha provokál. Előtte pedig az Unikum új image spotjáról fogunk beszélni, és kezdjük el a Cofidis új kampányával. Váratlan kiadás show jelenik meg a Cofidis új spotjában. Ez is ugye egy humoros, vicces produktumnak készült, mint ahogy a Cofidis-től az elmúlt 5-6-7 évben rengeteg nagyon-nagyon vicces, nagyon eredeti, nagyon kreatív megközelítést láttunk. Itt is a humor alapvető fontosságot kap annak érdekében, hogy felfigyeljünk a márkára és a sztorira. Egy tehetségkutató műsort látunk, a Váratlan kiadás show-t, amiben mindenféle leendő tehetségek próbálnak megoldást találni a váratlan kiadásra, kiénekelni a zsebünkből a pénzt, vagy pénzduplázó géppel érvényesülni. Milyen ez a spot? Valahogy nem a szokásos Cofidis humort látjuk viszont.
Nem, valóban. Egyébként ez önmagában is egy kérdés, bár szerintem ez egy egész műsort megérne akár, hogy meddig tud egy márka humoros maradni, meddig képes fenntartani azt, hogy a humort tartsák az egyik ilyen legfontosabb márka ismertetőjének, már mint ami így a külső mászt érinti, és nem mondjuk a konkrét hardcore USP-ket. Igen, tehát ez nem az a fajta humor, viszont szerintem ez a spot egy kicsit ismerős is volt, tehát nem is tudom, mire emlékeztetett. Talán még egy nagyon régi UPC-s időkben, vagy én nem is tudom, voltak ilyen áthallásai, de most ezt nem konkretizálnám ennyire, csak így beugrott, de hogy nem tudja, ezt a fajta megoldást, ezt a valóságshowhoz, vagy ezt a tehetségkutatóhoz.
Ha megtaláljátok, hogy mire is emlékeztetheti Gyuri ez a spot, akkor azt nyugodtan kommenteljétek be a Facebook oldalunkra, vagy akár a Spotify-on küldjétek el nekünk kommentben, hogy mi lehet a megoldás erre, ami felmerült. Egy dolgot meg kell adni, hogy lehet, hogy ez a humor, ez nem az a humor, amit megszoktunk a Cofidis-től. Szerintem azért, mert most azért sokkal célirányosabb, sokkal inkább a poén az úgy van kitalálva, hogy a termékre rávezessen, erősen célirányosabb most ez a történet. De azért én a végén mindenképpen üdvözlöm azt a jelentet, hogy a Packshotban van egy élő képszerűség Szabó Simonról, aki ugye ennek a show-nak a kvázi adásrendezője, aki miközben a kereskedelmi információk elhangzanak, nagyon vicces mimikával követi le az információkat. Szerintem az egy szuper ötlet így ennek a spotnak a végén. Navigáljunk át az Unikumra. Új reklámfilm. Azt mondják erről, hogy egy generációkon átívelő mozi élményt idéző utazást látunk. Kalandfilmek misztikuma találkozik a legmodernebb AI technológiával, és álljunk meg itt az AI technológiánál. Arról beszéltünk, hogy ezen a spoton látszódik az, hogy 3 éve velünk van annak a generatív AI alapú képgenerátorok és videógenerátorok, és gyakorlatilag bármilyen vad világ, univerzum, helyszín, az egy pillanatok alatt legenerálható, és így gyakorlatilag mindenféle kreatív szakembernek, artdirektornak a keze ügyében vannak ezek az eszközök, amivel bármikor lehet sivatagot, vagy kincses barlangot, vagy hasonló helyszíneket generálni.
Igen, és úgy felmerült a kérdés bennünk, hogy ez jó-e vajon, hiszen itt, és most nem is csak a büdzsékorlátokra gondolok, hanem inkább arra, hogy amikor ez egy nagyon erősebb investíciót, forgatást, szereplőket igénylő történet, akkor azért sokkal több megfontolás, ördög ügyvédje érkezik a stratégia, vagy bármelyik oldalról. Itt viszont nem ez történt az Unikum esetében sem, és mi arra jutottunk szerintem egy picit, hogy nem igazán értjük itt a márka kapcsolódását ehhez a történethez. Ugye itt arról van szó, csak hogy röviden keretezzük, hogy a fiatal pár az apóshoz érkezve, ugye a férfi tagja apósnak átnyújt egy üveg Unikumot, aki hozzáérve gyakorlatilag egy ilyen tripben, így ilyen nagy kalandokat él meg a sivatagtól, az Amazonason hajózáson át a Lánchíd tetején, űrben és egyebek, és hogy nem én számomra, de ebben is várhatunk hallgatói segítséget, hogy milyen kapcsolódásom az Unikumot ehhez. Az jutott eszembe, hogy pár évvel ezelőtt, amikor a Charlie Sheen nagy álmok futása volt, akkor volt az a mém, hogy amikor meghalok és lepereg életem filmje, akkor azt szeretném, hogy Charlie Sheen élete peregjen le a szemem előtt. Egy picit ezt éreztem ebben a spotban, de javíts ki, hogyha neked más asszociáció.
Szerintem az AI az így annyit generált, hogy sikerült így legenerálni szerintem így az unikum márka történetének a legkevésbé unikumus filmjét, de az is lehet, hogy ez egy új fejezetet jelent, majd az unikum márka kommunikációjában egy ilyen futurisztikusabb, univerzálisabb, űrösebb fejezetet meglátjuk. Azt azonban föl kell, hogy vessem, hogy három szereplővel indul az első jelenetben a film, de az unikum üvös üveg megfogása után csak kettővel folytatódik, a lányt azt valamiért kihagyják a kalandokból. Menjünk tovább a Nissan irányára és Gangsta Zoli irányába. Nagyon bátor felvetéssel indul ez a film.
Igen, ugye, és egy picit abba a sorba állva, amiket szoktunk egyébként szerintem szeretni, egy ilyen challenger pozíciója a hazai piacon, ez az ilyen magyar berögződések, magyar szokások.
Telhány torgatása.
Közös ügyeink megnézése. Ugye itt arról van szó, hogy kicsit ilyen alapvetően egyébként on-brand gangstazol is módban egy ilyen csehóban ülve ő azon filozofál, hogy majd holnap ez egy ilyen...
Később megvárjuk, meglátjuk, hogy mi lesz, és majd akkor, hogy na, ezek az igazi magyar kifogások, ezt mondja. Gyönyörű ez a része, ez nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy ezzel indít a spot, tényleg így berobban ezzel a gondolattal. Ez olyan hook mondat, hogy szinte socialben működő mondat lenne. Tehát, hogyha ez egy állított videó lenne, és így megjelenne az én feedemben a Gangsta Zoli, akit egyébként én nem követek különösebben, megjelenne egy videóval így a feedemben, én végignézném valószínűleg a videót, hogy hova fut ki. Tehát tényleg nagyon erős kezdés. Az egy kicsit azt éreztem, hogy így azon mögé patkolva, hogy ne halogasd, hanem inkább most válasszál egy biztonságos autót, ez egy ilyen kicsit gyengus lecsapás ehhez a masszív felvetéshez. Ez nem belefér?
Szerintem igen, mert ugye azt mondja, hogy nem érünk rá, tehát szerintem az ő karakteréhez ez amúgy illik is, és inkább azt is mondanám, hogy ez ilyen, persze ő a márka arca egy ideje, de hogyha most ezt ilyen színész választásként kezelném, akkor ahogyan ezt ő mondja, az ő hangján egyébként elképesztően jó dolog, tehát hogy ez egy, nem tudom, nekem egy ilyen emlékezetes, ilyen jól sikerült az eddigi zónából teljesen kimozduló spot lett.
Menjünk tovább az OTP-re, akiknek a Slam Poetry-vel fűszerezett termékes spotjait azt már láttuk, és beszéltünk róluk a előző műsorokban. Folytatódik a Slam Challenge-el a történet. Social contentekről van szó, méghozzá a Slam Challenge azt jelenti, hogy felvet egy témát egy Slam Poetry alkotó, azt így elszlemeli, amihez készült egy eléggé látványos videó, és utána kihívja a következő Slam Poetry alkotót, és így azt hiszem 8 vagy 9 film készült el az OTP bábáskodása mellett, amiben szó van arról, hogy milyen érzés a felnőtté válás, és egyáltalán az Z-generációsok milyen előítéletekkel szembesülnek az idősebb korosztályok részéről. Szétszórtak, snowflake, türelmetlen, ezekről a témákról van szó. Kettő kérdés merült fel bennem, hogy miért beszél ezekről a témákról az OTP, vagy miért hangosítja ki ezeket a témákat az OTP. A másik pedig az, hogy azért a Slam műfaja nem mindenki számára olyan megközelíthető és befogadó, vajon mekkorát kockáztathat ezzel az OTP, vagy egyáltalán a Slammel tudja magát valamilyen polcra tenni szerinted?
Nagyon nehéz kérdéseket tettél fel, de ugye már az előző adásokban, amikor beszéltünk ezekről az alapvető, mondjuk így reklámspotokról, amik hasonló Slam alapokon nyugodtak, már ott is megbeszéltük azt, hogy azért itt nem ismeretlen terület ez a márkák számára, tehát láttunk már ilyet, ugye akkor is beszéltünk telekomos meg egyéb kezdeményezésekről, hogy alapvetően itt azért van egy ilyen területfoglalás, most ő valamilyen módon visszább lépek. Nyilvánvalóan a pénzügyi szektorban a fiatalok minél korábbi magukhoz csábítása,
megszólítása,
megfogása nagyon fontos, és ők ezt az utat választották, hogy kicsit így közülük kiszólva az ő nyelvükhöz, igazodva az ő, és így tükröt tartva, vagy akár inkább úgy mondom, hogy a többi generáció számára tükröt tartva szólnak meg az ő pozíciójukból. Azért az ő nyelvükön az picit nekem kérdéses egyébként, mert ugye azt én úgy érzem, hogy még így is tök sok ezekben a szlemekben az, amikor rólatok beszélünk, tehát Z generációsok ezt mondják rólatok. Kicsit én úgy érzem, hogy még mindig távol van ez attól az igazi alul jövő szlemes feelingtől.
Kicsit amikor ilyen valaki... paternalizálós, atyáskodósak ezek.
Igen, van egy ilyen érzésem, de ez inkább ilyen tónus.
De ez most egyébként nagyon vicces, mert ezt atyáskodással vádolják atyák, és alapvetően atyáskodásra hajlamos 40 pluszos férfiak az OTP-t, úgyhogy szerintem ezt itt rekesszük be ezt a vonalat, és várjuk a gondolatokat, meg reméljük, hogy így érdekes kérdéseket vetettünk föl. Az biztos, hogy az OTP megsüvegelendő azért, mert bevállal egy ilyen teljesen más utat, mint amit éppen más versenytársak, vagy akár ő eddig csinált a social kommunikációjában. Virágozzék ezer virág, ismét csak ezt tudjuk felidézni. Rebrief. Folytatódik a Rebrief Bódi Zsófiával, a Mediator Social Operations leadjével. Köszöntünk, Zsófi!
Szia, Bence! Hello, hello!
Zsófi azért csatlakozott hozzánk, mert egy picikét megpróbálunk rendet tenni a közösségi média, social platformok, márkák és szórakoztatás témakörében. Kiinduló pontunk az, hogy általában a legtöbb social média szakember azt mondja, social platformokon, közösségi felületeken a márkáknak szórakoztatniuk kell, az emberek azért vannak ott, hogy szórakozzanak, és szerintem elég gyakran ezt is csinálják a márkák. Neked mi az érzésed? Megfogadják ezt a tanácsot különben a márkák? Vagy ez nem is egy jó tanács? Távolabbról kéne kezdeni?
Hát, kötelességem távolabbról kezdeni, de alapvetően azt gondolom, hogy ha meg is fogadják, akkor picit a nagy többség, és természetesen vannak nagyon jó üdítő kivételek, azok loholnak ezután a szórakoztató ipar után, és nem veszik figyelembe, hogy van csomó más dimenzió, ami mentén elindulhatnának, de alapvetően ma már nem tudunk nem szórakoztatni szerintem a social platformokon, főleg, hogy az utóbbi időben a short form videó olyan szinten teret nyert, mint formátum, hogy nem tudsz nem a legszórakoztatóbb műfajban kommunikálni.
Azt mondod, hogy egyszerűen, ha socialra megy egy márka, akkor úgyis videózni fog, és hogyha valaki videózik, akkor az azt jelenti, hogy az a videó az legalább valamilyen szinten szórakoztató lesz, tehát gyakorlatilag nincs is nagyon más dimenziója a social tartalmaknak.
Természetesen van más dimenziója, és már nem is beszélhetünk nagyon organikus terjedésről, ugye ezt már párszor szerintem előttem is elmondták ebben a műsorban, hogy mindent hirdetni kell. Nyilván segítheted abban a hirdetésedet, vagy a tartalmadnak a terjedését, hogy olyan formátumot fogsz választani, amit az emberek nagyobb valószínűséggel vagy szívesebben fogyasztanak, és hát nyilván az egy nyílt titok, hogy leghatékonyabban át lehet adni az információt a short-form videóval, audiovizuális stimulus, és így ki is nyitnám akkor a kérdést, a kedvenc veszőparipámat, a dopamin termelést, amiről már nagyon sokat beszélgettünk így a szakmai berkekben is, hogy mennyire más stimulust jelent az agy számára a short form videó, és hogy mennyire tud veszélyes lenni.
Mondtál, mielőtt készültünk a beszélgetésre, mondtál hasonlatokat. Az egyik a szerencsejáték volt, a másik a sport. Az egésznek ugye az a lényege, kicsit szenvedsz, aztán utána ez a jutalmazó hormon, a dopamin felszabadul a szervezetedben. Ennek mi köze van a social médiához?
Alapvetően a jutalmazó központunk az úgy működik, hogy valóban kell hozzá egy pici szenvedés, de ezt fordíthatnánk le úgy is, hogy befektetett erőfeszítés vagy energia, és mivel ez egy nagyon egyoldalú, igen, ilyen passzív befogadói tevékenység, maga a shortform videóknak a görgetése, ezért az agy jutalmazó központjában ezek a píkek, ahogy mondjuk felszökik a dopamin egy nagyon vicces videónál, minél több ilyen videót nézel meg, az a pík annál alacsonyabban lesz, és ezért kell néha detoxot tartani, vagy szüneteket tartani.
Tehát az a ciklus, hogy elindul egy videó, értelmezem, megértem belőle a viccességet, humort, szórakoztatóságot, érdekességet, stb., és mikor megértettem, akkor jön a dopaminlöket. És nyilván egy rövid videó esetében nagyon lerövidül ez, ez az idő, amíg ugye értelmezem, tehát a befektetett energia szakasz nagyon lerövidül, és a löketek egyre sűrűbben vannak egymás után.
Így van, így is lehetne mondani. Most lehet, hogy egy orvos az ilyen ráncolt homlokkal, szemöldökkel nézne ránk, hogy ezt tényleg nagyon lebutítjuk. Nyilván itt, mivel nagyon rövid idő alatt dolgozzuk fel az információt, és nem is várjuk meg sokszor, hogy a teljes tartalmat megértsük, hanem az első benyomások, az első rácsatlakozunk egy poénra, értjük, mi az insight benne, és már pörgetünk is tovább is. Igen, ezekből a píkekből van nagyon sok sűrűn, és mivel ez egy napi szintű tevékenység, minden nap is akár több órát töltünk vele, ezért egyszer csak amit az angol is mond, ez a brain rot, ez abszolút igaz, elfárad az agyunk egyszerűen. És utána, amikor másnap megnyitjuk ugyanazt a platformot, ugyanolyan, nem tudom, humor levelön van a tartalom számunkra, már mégsem jut akkorát, és szépen lassan egyre, ez a, megint csak egy angol szóval élnék, de inkább ezt most skippelem, tehát fáradtság, ez a fáradtság lép be az ember elmében, hogy már nem hoz olyan boldogságot, olyan örömöt, vagy olyan kielégülést egy tartalom. És azért hoztam párhuzamot, vagy vontam párhuzamot a sportolással, mert ott, és nagyon sokan gyűlölni fognak ezért, de nyilván az, hogy edzed az izmaidat, az fájdalommal is jár, szenvedéssel is jár, de a végén mégiscsak van egy nagyon pozitív hozzáadott értéke a napodhoz, meg a közérzetedhez, és nyilván itt ez a munka, ez egy kiemelődik a képletből.
Értjük a dopaminnal kapcsolatos működést, de ez... Értjük most már a dopaminnak a mechanizmusát, de mit kell erről gondolni a márkagazdának? Ebből a dopamin ciklusból, ebből a rutinból egy márkának meg kell próbálni kitörnie valami más logikával érdekessé tennie magát, vagy pedig ez azért fontos, mert ez egy olyan adottság, amihez minden márka kommunikációnak alkalmazkodnia kell a közösségi médiában.
Bizonyos mértékig szerintem érdemes hozzá alkalmazkodni, de ne erre építsük a teljes social kommunikációnkat. Legyenek olyan tartalmaink, amik több információt hordoznak, és mélyebb mondani valójuk van a márkáról, a szolgáltatásról, a márka hitvallásáról, vagy krédójáról, de mellette nyilván számolnunk kell azzal, hogy kellenek az olyan tartalmak, amik rövidek, ütősek, van benne valami húk, ami miatt végig fogja nézni, vagy netán még több videót is végig pörget a mi oldalunkon.
Van-e abban eltérés, hogy a különböző közösségi média platformokon mennyire kell megfelelni ennek a szórakoztatási igénynek, a dopamin igényeknek?
Hát ezt valamennyire a platformok is alakítják, ahogy elnéztem az elmúlt években, pont a LinkedIn-ről beszélgettünk, hogy egyszerűen megnyitom, és már sokszor nem tudom, hogy melyik platformon járok éppen. Főleg desktop nézetben, hogy ez most Facebook, Instagram, de ez nyilván vannak azért árulkodó jelek, de hogy betört a short form, és ez a fajta vlogolás, közlékenység a LinkedIn térbe is, ez abszolút látszik, hogy egyre jobban összemosódnak ezek a határok.
De így... Meddig lehet elmenni a szórakoztatással? Nem inflálódik-e el ez a fajta logika, ez a fajta dramaturgia, amit ebben a tartalomkészítésben csinálunk?
Hát, ha ezt tudnám erre a választ, akkor jövendőmondó lennék. Szerintem minden lufi kipukkan egyszer, de szerintem maga a videós tartalomforma az ciklikusan, de visszatér, nem véletlenül. Az, hogy most éppen álló és rövid formátum, az, de már ebben is annyira széles a spektrum, tehát most már egy 60 szekes videó is tud működni, nyilván nagyon sok mindentől függ, hogy van felépítve, de tényleg maga a tartalomszerkesztés is egy dramaturgia mentén épül fel, tehát egyszerűen át kell gondolod, hogy mit szeretnél mondani, nyilván ez nagyon sok applikáció, most ha csak a CapCutot említem, szinte kiszolgál, tehát szinte scriptet se kell írnod, bedobálod a footage-eket, és összerakja neked úgy, hogy nem is kellett gondolkodnod magán a forgatókönyvben, mert ad egy ívet. Mert hogy felülünk a trendekre, videók zenére vannak vágva, templétek elő vannak így ezáltal készítve, szóval egyre kevesebb befektetett energiával tudsz felülni erre a vonatra, csak szerintem nem érdemes.
Miért nem érdemes? Akkor mit érdemes csinálni?
Szerintem fontos, hogy amellett, hogy az ember, vagy a márka, nem az ember, de a márka mögött álló emberek, akik a tartalmakat készítik, lássák azt, hogy érdemes egy pontig felülni erre a vonatra, és az időbeliségi dimenziót figyelembe véve gyorsan reagálni, hogyha felhasználóknak van egy véleménye a termékedről, amit termék előnyét tudsz kovácsolni, vagy a kommunikációdban előnyét tudsz kovácsolni, azzal legyél éber, figyeld a kommenteket, legyél velük nyitott egy párbeszédre, reagálj a reakcióikra, a kérdéseikre. Tényleg a Redditről már beszélt előttem az egyik kedves kollégám, és nekünk is nagy fejtörést okozott az, hogy hova tegyük a Redditet ebben a koordinátorrendszerben, és láttam egy-két nagyon-nagyon jó, kiváló példát arra, hogy kell jól használni. Annyira community-based a Reddit, hogy pont arra jó, hogy olyan insightokat szedj onnan ki a szolgáltatásodnak, amit aztán a kommunikációdban iszonyú nagy előnyét tudsz kovácsolni. Most nemrég láttam egy DAV példát, ahol autofom reklám lett Reddit kommentekből, amit az emberek írtak, egy nagyon népszerű, azt hiszem
valami. Óriás plakát reklám.
Így van, óriás plakát reklám. Konkrétan egymás párba állítva két komment, az egyiken panaszkodnak a szagára a terméknek, a másikon meg magasztalják, hogy milyen jó. És hogy egyszerű, de felhívja a figyelmet, és pontosan emlékezni fogsz arra, hogy az milyen termék volt, tehát iszonyúan kreatívan fel lehet használni, és most nem csak az öncélúság miatt, hanem figyelni, és úgy fejleszteni a termékedet, és visszacsatornázni az emberek véleményét, gondolatait a termékedről a te saját social kommunikációdba, hogy ezzel is egy narratívát tudsz teremteni, vagy birtokolni.
Ha jól értelmezem, akkor a te tanácsod az, hogy a márkák azok ne abba gondolkodjanak, hogy hú, van egy márkaüzenetem, és azt hogyan tudom szórakoztatóan, vagy még szórakoztatóbban tálalni, hanem inkább azt keressék meg, hogy az a márka, az a téma, arról az emberek mit beszélnek, mit alkotnak, mit mondanak róla a social platformokon, és azokba a beszélgetésekbe, diskurzusokba csatlakozzanak be inkább?
Vagy annak a diskurzusnak a momentumát megragadva azt formálni egy tartalommá, vagy egy márka üzenetté. Tehát igen, egyébként jól összefoglaltad, Bence.
Hogyan érdemes ennek nekiállni? Hogyan álljunk neki egy social tartalom, social stratégia elkészítésének, hogyha elengedjük a szórakoztatás kényszerét?
Szerintem az még a régi iskolából egy valid gondolat, hogy legyen egy krédója a brandnek, vagy a terméknek, ami mentén elkezd gondolkodni, hogy milyen területeken tud autentikusan megszólalni. És ezeket a területeket kell utána, megint csak egy angol kifejezésnek ónolni, és azt megnézni, hogy ezekhez a területekhez milyen formátumokat, milyen üzeneteket tud társítani, és a mentén lebontani a kommunikációját. De hát nincs egy one size fits all megoldás erre, természetesen ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, bonyolult, és minden márkánál vagy terméknél változatos.
Zsófi, szerintem adtunk kiinduló pontot elég sok márkagazdának annak, hogy így hogyan gondolja át a social jelenlétét. Nagyon köszönjük, hogy a vendégünk voltál a Rebriefben.
Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
Ennyi volt ezen a héten a Rebrief. Egy hét múlva ismét érkezünk egy izgalmas témával és az aktualitásokkal is. Addig is várjuk a feliratkozókat a Spotify-on, és vigyázzanak magukra, jó rádiózást mindenkinek!
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.